Folytatódik a legnagyobb like arányra rendelkező adásunk, ez most a 2.0, merre tart a forint? Erre keressük a mai adásban a választ. Kezdünk!
Bármilyen kijelentés, információ a beszélgető felek személyes véleményét tükrözi, ami nem minősül ajánlatnak és befektetési tanácsnak, így nem alkalmas befektetési döntés meghozatalára.
Pénz beszél podcast, Kovács Máté, Horváth Attila és Magyar Zoltán in the house. Szeretetünk egyenletesen áramlik a kedves nézők és hallgatók felé, bele kell csapjunk. Én beszéltünk itt adás előtt egy valamiről, Attila, mi volt az, ami szerinted kiakaszthatja a nemrégiben mondjuk a forint-euró párharcát és az arról szóló elemzéseket, olvasókat, hogy mi az, amit hiányolhatnak. Erről mondtál nekem egy szót.
Konkrétumok.
Konkrétumok, igen.
Meg az, hogy a jövőre vonatkozóan, mert ugye minden elemzés, amit az elmúlt, ugye ezt 3 hónapot fogunk nézni, 3 hónappal ezelőtt volt az utolsó ilyen adásunk, és azt fogjuk nézni, hogy az elmúlt 3 hónapban mi az, amik így fölmerültek elemzések, vélemények ebben a témában. Tehát ennek szinte az összes forint témában megszólaló elemzés, valami cikk, az arról szól, hogy éppen most mi történt. Hát ehhez meg nem kell újságot olvasni, hogy valaki így rájöjjön erre, mert ez ennél egyszerűbben.
Ez az az időjárás jelentés, ami az ablakon kibámulva történik, és elmondják, hogy éppen most milyen idő van, de azt nem tudjuk meg, hogy milyen idő várható.
Igen, és ami a jövőre vonatkozik, már egy kicsit is távolabb a mától, vagy mondjuk a holnaptól, az nagyon kevés van. A mai adásban szerintem arra fogunk törekedni, hogy megpróbálunk így olvasni a sorok között, meg végignéztünk tényleg több tucat elemzést, több különböző oldalról, gazdasági, bulvár, minden, Magyarországról, külföldről, technikai, fundamentális.
Föntlen.
Igen, igyekeztünk a lehető legobjektívebben tájékozódni, és hát nem a mi véleményünket fogjuk most megosztani a forinttal kapcsolatban, hanem azt, hogy mások profi befektetési szakértők mit gondolnak, nincsen azért teljesen összhang közöttük. A lehető legkoncentráltabban, meg a leglényegesebb pontokat kiemeljük a hallgatók számára, hogy ők is el tudják dönteni, miután hallották a pro meg a kontrát, hogy szerintük erre tart a forint.
Okay. Ez forró téma, úgyhogy negyed évente akkor jelentkezünk egy ehhez hasonló.
Tessék kommentelni, hogyha úgy gondolják a kedves hallgatók, hogy ez érdekes, izgi, szeretnék rendszeresen tudni, hallani, hogy mit gondolnak az elemzők a forint változásáról, akkor ezt jelezzék egy lájkkal és egy kommenttel.
És egy feliratkozásra, hogyha ez még nem történt volna meg. Köszönjük szépen. Te fogod kezdeni? Van egy olyan ütős címa birtokodba, ha jól tudom.
Ütök egyet akkor. A forintnak évente 10%-ot gyengülnie kellene.
Az kemény.
Mondják a Holdnak az alapkezelői. Ez egy június 26-án megjelent cikk, Klubrádiót szemlézett Hold, tehát a saját elemzőjüket, ki a Klubrádióban megszólalt, arról írtak egy rövid cikket, a Klubrádióban ebből hosszabban elhangzik, a cikkben meg egy pár sorban. Szerintem érdekes, ezt föl is olvasom, mert nagyon jól összefoglalja az a következő. Az exportorientált Magyarország, ahol az olcsó munkaerőre épít a gazdaság, nem engedheti meg magának, hogy az inflációval azonos ütemben ne gyengüljön a forint. Jelenleg 1 euró körülbelül 370 forintot ér, ez ugye még június 26-án volt, és 2 évvel ezelőtt is állt így az árfolyam. Mindez azt jelenti, hogy 2 év alatt felhalmozódott 15-20%-nyi inflációs többet, ennyivel volt magasabb a pénzromlás üteme nálunk, mint Európában. Ami azt jelenti, hogy ezt követik a piaci bérek is. Szóval, hogyha ezt most szeretnénk így egy kicsit lefordítani, mert szerintem egyébként elég jól össze volt foglalva, de hogyha szeretnénk így még egyszerűbben, meg még közérthetőbbé tenni, akkor ugye azt mondják a Holdnak az elemzői, hogy van egy inflációs különbség Magyarország és Nyugat-Európa, vagy mondjuk az eurozóna között, és az az inflációs különbség, ennek be kellene árazódni a forint árfolyamában. Hogyha ez az inflációs különbség évente 10%, akkor a forintnak, hát lehet, hogy nem minden évben, de mondjuk egy kicsit hosszabb távon, azért 10%-kal kellene gyengülnie. Hogyha ez a különbség 5%, akkor ennyit kellene így párazódni. És ez egyébként, hogyha visszanézzük így az elmúlt 10-20 évet, akkor azért ez nagyjából ki is jön. Hát ez az inflációs különbség, ami volt az eurozóna, illetve Magyarország között, ez így be is árazódott abban, hogy ennyivel bizony csökkent szegény forintunknak az értéke.
Az, hogy ez most nem történt meg, az nem azt jelenti, hogy megváltoztak a tendenciák, hanem csak az, hogy most átmenetileg még tartja magát a forint, de hosszabb távon majd lehet, hogy belesimul ebbe a általános romló trendbe.
Sőt, ez így is szokott lenni, hogy nagyon, nagyon jó lenne, hogyha mindig ilyen patika mérlegszerűen történne minden, hogy egy kicsit nő az infláció, kicsit rögtön csökken már másnap így a forintnak az árfolyama, sajnos nem ennyire kiszámítható rövid távon a világ, az élet, és ezzel együtt a befektetési piacok sem. Rövid távon lehetnek mind a két irányba nagyobb eltérések, tehát az is lehet, hogy a forint durván begyengül 2022, és az is, hogy durván beerősödik 2023.
Illetve ami még a forint erősödését az elmúlt hónapokban támogatta, azt ne felejtsük el, hogy az extrém magas irányadó kamat, amit azóta már elkezdtek csökkenteni háromszor is, tehát az itt felsorolt inflációbeli különbség, az most kezdhet el beárazódni az árfolyamba, hiszen eddig volt ellensúly. Ugye a magas irányadó kamat, ugye 18%-ra emelték meg ezt az egynapos bankközi kamatot, és hát rengeteg elemző, közgazdász, és hát személy szerint az én véleményem is, hogy ez tartotta életben a forintot elsősorban. És ugye ez most kezd kiárazódni, és ez a kamat különbözet, ez a magyar kamat előny zsugorodása az amerikai vagy az Európai Központi Bank kamatjához képest, ez hatással lehet a jövőbeli forint árfolyamra.
Igen, erről egyébként a Bloombergen is megjelent egy cikk, ez még június 15-én, de maga a téma az arról szól, hogy ahogy így csökken a kamat különbség, úgy egyre kevésbé lesz vonzó így forintot tartani külföldi befektetőknek, és akkor szépen így kiugrálnak belőle. És egyébként hasonló véleményen van Zsidai Viktor is, aki írt saját blogján, hogy szerinte a forintnak, ez most volt az elmúlt hetekben egy nagyobb esése, amikor 3,70 pár forintról felugrott 3,90 pár forintra az euróval szemben így az árfolyam. Ez szerinte annak köszönhető, hogy kicsit felütötte a fejét a kockázat a piacon, és akkor elkezdenek. Mert eleve már a partvonalon voltak, már startra készen voltak, ugrásra készen voltak a befektetők, hiszen egy nagyon kiélezett helyzetben igazából napról napra figyelték azt, hogy hogyan tudnak ezzel még egy kamatkülönbséggel még pénzt keresni, és így az első alkalommal dobbantottak a forinttól.
Tehát a kockázatokat itt arra érted, vagy arra értette Zsidai Viktor, hogy a nemzetközi piaci hangulatra vonatkozóan, vagy a magyarra? Mert ugye azt is látni kell, véleményem szerint, hogy ugye a magyar gazdaság és ugye az infláció forint teljesítményénél a problémák azok fennálltak korábban is, most is fennállnak, ugye költségvetési hiány, kiadásoknak a magas szintje a bevételekhez képest, csak ahogy mondtam, eddig ezt ellensúlyozta a magas irányadó kamat. Még azért mindig magas régiós szintekhez képest ez az irányadó kamat zsugorodik, de hogy a nemzetközi piacok akkor abban van egy kockázat, akkor az a forint árfolyamára van hatással.
Alapvetően igaz, teljesen az, amit mondasz. Zsidai saját cikkében arról írt, hogy ugye hogyan van összekapcsolódva maga az a befektetői mentalitás, hogy forintot vásárolok a magas kamatért, mivel egy várhatóan nem hosszú távon fennmaradó dolog, hiszen az MNB is folyamatosan így csökkenti a kamatokat, és ez a jövőben is igazából predesztinálva van. Igazából a befektetőknek meghatározza ez a magatartását, ez a magatartás, az, hogy hogyan viszonyulnak a forinthoz, ez pedig aztán összekapcsolódik az árfolyammal. És hogy ez, ami mondjuk korábban nagyon felerősítette a forintnak az árfolyamát, az most ugyanúgy rövid távon visszagyengítette.
Hiszen néztük is ugye itt az árfolyamokat, az amerikai tőzsdeindexnek az emelkedése tavaly október óta, az szinte egyhangban van, vagy azonos a forintnak gyengülésével, igen. Bocsánat, erősödésével.
Igen, ugye ezt a két dolgot már szét lehet választani, de valahol azért sokszor összefügg. 2022. októberében emelkedett meg nagyon drasztikusan Magyarországon az elérhető kamatoknak a szintje, és akkor kb. Legyen az a pont, amikor a részvénypiac is kezd egy kicsit észhez térni, sőt, hát annyira kezd észhez térni, hogy azóta kb. Mondjuk az S&P 500 az egy menetelésben van. Egyébként két egymástól teljesen független esemény, de annyit azért mégis lehet látni, ha nem is feltétlenül ebbe a két eseménybe keressük az összefüggést, de úgy általában a kockázatvállalásnak a természetében, hogy amikor nagyobb a para a világban, akkor befektetők elsőként az ilyen kockázatos eszközöket dobálják ki, és keresnek valami olyat, amiben nyugodtabbak lehetnek, vagy jobban biztonságban van, jobban tervezhető módon tudnak pénzt keresni. És hogy ez nagyon összefügg úgy általában azzal, hogy egyébként hogyan viszonyulnak a forinthoz is, mert hogy azért ez mégis egy kockázatos eszköznek számít.
És hát az szomorú az igen, hogy Magyarország devizája az kockázatosnak számít, és hát ugye Amerikában pedig, vagy az Európai Központi Bankban pedig akár még kamatemelés is megtörténhet, tehát akár még szigoríthatnak is. Az is lehet, hogy ez volt az utolsó, ami pár héttel ezelőtt történt, de ez is további ugye kamat előnyzsugorodást vetítene előre.
Igen, de egyébként csak, hogy ezt a zsidai cikket lezárjam, ennek elemzését. A zsidai azt mondja, hogy egyébként szinte reális a forintnak árfolyama. Ugye ő azt a kérdést teszi föl, hogy drága-e a forint, és hát a cikkében rögtön az első mondatban, az első szóban választ is ad rá, hát annyira, hogy konkrétan egy ponttal le is zárja az első három betűt, hogy nyomatékot adjon neki, a válős válasz pedig erre a költői kérdésre az, hogy nem. Hát, hogy szerinte nem drága a forint jelenleg.
Hát igen, azt mindenki akkor döntse el magába, hogy ez vételi pozíciót jelente egy befektetés idején, vagy pedig sem.
Hát ő igazából szerintem arra hívja fel a figyelmet, hogy nincsen szélsőséges helyzetben. Tehát, hogy nem az van, hogy még egy 380-as vagy 90-es árfolyamhoz képest nézve, tehát nem az van, hogy most nem tudom, 300, 350, meg nem is 450-nél van, tehát nem vagyunk egy szélsőséges állapotban, hanem körülbelül a jelenlegi szinthez ott, képest egy egyensúly állapotban vagyunk.
Igen. Azt elmondhatjuk, ma az adás pillanatában augusztus 10-e van, és 386 forint 1 euró. E körüli szintre is mondta talán az elemzésben.
Igen, de ugye hát ezzel mondjuk olyan téren nem vagyunk előrébb, hogy abban nem adtam pontot, hogy akkor most a jövőben mégis mire lehet számítani, lesz-e ez ennél rosszabb, jobb. Azt mondja, hogy igazából ez egy oké árfolyam, hogyha esetleg valaki mondjuk így attól tartott, hogy irtodrágán fog majd forintot vagy eurót vásárolni, akkor ebben a kontextusban nézve
megnyugodhat.
Akkor megnyugodhat, hogy nem az van, hogy 450-ért vagy 500-ért, és akkor attól kell is szédelegnie, hogy valami irtodrágán vásárolt.
Van egy nagy német áruházlánc Magyarországon, azoknak az a mottoja, hogy jót jó áron. Most jó áron van a forint, ez az egyetlen megállapítása.
Végül. Igen, tehát nem mondhatjuk azt, hogy extrém olcsó lenne, azt sem mondhatjuk, hogy extrém drága, hanem árában van a forint.
Ha a piaci elemzőknek a véleményét nézzük, akkor sehol nincsen ilyen vélemény, hogy baj lenne, vagy valamilyen extrém magas szint lenne. Tehát mindenki csak arról beszél, hogy igazából mi történt, mi volt az oka. Ezeket ugye most itt azért nagyjából felsoroltuk, illetve hát próbálnak a jövőben néhányan tekinteni, de jobban a három hónappal ezelőtti adásban tudtunk a évvégi célárakról beszélni. Akit érdekel, az nézze azt meg azt az adást, de egyébként nem árulunk zsákmocskát, tehát ilyen 3,80-3,90 környékére várták évvégére ugye az árfolyamot. Hát néhány elemző azért most is adott célárat, például Tripon Marian, a CIP vezető közgazdásza, ő rövid távon ugye akár 3,90 fölé is gyengülhet a forint, ez ugye nagyjából meg is történt a napokban, ha jól emlékszem, és évvégére 3,75-3,95 közé várja az árfolyamot. Ez elég nagy mozgást ér. Köszönjük.
Az a két dartsnyíl, ami nem találja el a táblát, de mind a két oldalon van.
Németh Dávid, a K&H vezető elemzője, ő 3,94-as sávot tart reálisnak. Ott azért egy szűke metszetet kapunk. Sándorfi Balázs, a Bankmonitor ügyvezetője, ő azt nyilatkozta, hogy nem tartja elképzelhetőnek, hogy 400 forint felé menjen az árfolyam, tehát ő sem vár egy ilyen extrém gyengülést a forinttól. További célárat nem tudtunk meghatározni. Elemző Virovácz Péter, Nagy János, Kis Péter, az Amundi alapkezelőnek a befektetési igazgatója, ők pedig inkább csak a mostani helyzetnek az okait elemezték. Külföldi elemzőket is felolvashatok, ha érdekes lehet. Ott is jóformán a mostani piaci csökkenésnek az okait mérlegelték, vagy elemezték Commerzbank, Reuters, Goldman Sachs, Morgan Stanley. Igazából mindegyik a forint gyengülését a mostani kamatpálya változásnak mondja, vagy ítéli. És hogyha ez a kamat csökkenés, ez a kamat előnyzsugorodás folytatódik, akkor akár az MNB-nek, például a Goldman Sachs azt mondta, hogy az MNB-nek a kamat csökkentését is megállíthatja, hogyha a forint mondjuk például elszáll. Úgyhogy vannak itt azért negatívabb előjelek is ilyen tekintetben.
Tehát, hogyha ezt most le akarnánk fordítani, akkor egy laikus befektető számára, akkor körülbelül azt lehet mondani, hogy még az elemzők is eléggé bizonytalanok abban, hogy mi fog történni rövid távon, a következő pár hónapban forinttal kapcsolatban. Ez egyébként sem szoktak nagyon szűk célárakat meghatározni, főleg nem egy olyan év után, vagy két olyan év után, hogy 2022-ben 15-20%-ot gyengül a forint, majd aztán 2023-ban majdnem ugyanennyit visszaerősödik. Tehát eleve egy olyan óriási ingadozásban vagyunk túl, hogy szerintem védjük meg az elemzőket, hogy komolytalan is lenne egy nagyon szűk sávot így meghatározni, hogy 3,94,5 lesz így a forintnak az árfolyama december 31-én. Szerintem a bizonytalanság az egyik dolog, amit így nagyon egyértelműen le lehet venni, hogy persze az elemzőknek a két szeme az MNB-n, meg így a gazdasági folyamatokon, hogy itt mi fog történni, nagyon sok a kérdőjel benne, és hogy ebből összefüggően egyszerűen nem tudnak ők se nagyon pontosan így belőni. Annyi azért érződik, hogy kicsit nyugodtabb hangulat, szerintem kiszámíthatóbbá vált az MNB-nek a viselkedése, ez megnyugtatta a piacokat, emiatt szerintem kicsit nyugodtabban is állnak hozzá az elemzők is, de nem érződik az, hogy ilyen nagy ijegység lenne. Egyáltalán nem egy ilyen pánik hangulatot, hanem egy valamit próbálgatnak itt tervezni, nyilván sok benne így a vak volt, de hogy ilyen ijegységre nincs ok.
Igen, hát ugye ijegységre volt okunk tavaly szeptember környékén, amikor ugye föl is ment 430 környékére az árfolyam, mert ott ugye volt egy kis kapkodás az MNB részéről, hogy nem emelnek többet kamatot, aztán utána mégiscsak egy-két hétre ráemeltek, de most igen, egy kiegyensúlyozottság látható, illetve az MNB-nek a frissen megjelent tanulmányára hívnánk fel a figyelmét. A legutóbb 3 hónappal ezelőtt is az MNB azért ellenment az összes elemzőnek a forint gyengülését várakozó elemzésének. Ők forint erősödést vártak inkább, egyelőre nem feltétlenül jött be a számításuk, de az MNB tanulmánya röviden tömören kimondja azt, hogy a forint gyengülésének nincs gazdaságélénkítő hatása. És az infláció erősödésére a korábbiaknál fokozottabban hat. Ez ugye az elmúlt évtizeddel teljesen ellenmegy, hiszen azért a gazdaság növekedését mondhatni az EU-s pénzek beáramlása és a forint gyengítése okozta.
MNB elemzés szerintem elég vadra sikeredett olyan értelemben, hogy azért szerintem azt még egy hozzáértőnek is így nehéz dekódolnia így első olvasatra. Egy laikusnak meg egyszerűen teljesen kínaiul van egyébként benne egy-két így ábra, ami egyébként értékes, meg hasznos, de hogyha egy valaki elsőre így rápillant, tényleg olyan érzése van, mintha nem tudom, egy Pac-Man pályát látna, annyira kusza így nyilak így mindenfele.
Nem ez az unortodoxia lényege, hogy szembe kell menni az autópályán, és így történt az elemzés, és így készült meg az elmúlt 10 éves monetáris politika is ebben a szellemben zajlott.
Hát a közérthetőséggel az szerintem mindenképpen így szembe megy, de nem is feltétlenül mondjuk az volt ennek az a célja, hogy
közérthetővé mi tesszük, ugye? Nem?
Érthetően a befektetésekről pénzbeszél podcast. Köszönjük a feliratkozásokat, a lájkokat és az ajánlást másoknak. Igen. Komment szekcióban jöhet egyébként vélemény arról, hogy milyen irányba tarthat a forint, ezt csak ide tűzöm.
Egy mondatot viszont ide szúrnék, amivel azt hiszem talán ezzel záródik az MNB elemzés, ami szerintem még érthető is, és akkor ezt így szó szerint idézném. Minden gazdasági szereplőnek új szemléletben kell az árfolyamra tekintenie. A stabil, kiszámítható árfolyampálya egyszerre szolgálja az alacsony infláció helyreállítását és megérzését, illetve a fenntartható gazdasági felzárkózást.
Pont ezt jelöltem ki én is, hogy ezt kell most elmondani.
Ez nagyon egy olvasható mondat, ami így érthető.
Igen. Látszik, hogy két különböző ember, de ugyanezt a lényeget találta fontosnak, vagy ezt a mondatot.
Azért fordítsuk le, még magyarabbra.
Ami ideig jó volt, az a jövőben már nem jó. Gyengülő forint rossz, stabil forint jó.
Aha, tehát a forint stabilitása az új. Ez az új zászlóra kitűzött cél.
Hát az MNB részéről, mert ez jelzés a gazdaságpolitika másik szereplőjének, ugye a kormányzat tagjainak, Nagy Márton pedig teljesen más irányba terelni, ezt mondtad is, ezt valamilyen
cím. Ő már amellett van, hogy meg kellene emelni az inflációs várakozásokat, és az, ha jól emlékszem, akkor már valami kormányinfón is elhangzott, hogy 2024-re már azért így emelték az inflációs várakozást. Ezzel szemben viszont az eurozónában nem emelkedett így az inflációs várakozás, az elemzőket. Most rákerestem direkt így, LKB-nak is így az oldalán van fönt egy pár elemzés ezzel kapcsolatban, 2,4-2,7 ilyesmi szintekre várják 2024-re, Magyarországon pedig 5-6%-ra. Ez ugye korábban ilyen 3-4 volt így kitűzve, ez most ugye egy kicsit így emelkedett. A nő ez a különbség.
Mármint a inflációs különbség.
Visszautalok az egész beszélgetésnek a legelejére. Holdosok is ugye elmondtak akkor, ez előrevetíti azt is, hogy a forint is egy nagyobb tempóban gyengülhet.
Hát kérdés, hogy ki lesz az erősebb, úgymond a kormányzat döntései, vagy az MNB-nek az iránymutatása. Bár ez csak egy tanulmány volt az MNB részéről.
És egyetlen egy darab tanulmány, egyetlen, nem az van, hogy minden héten írtak egyet, és elmondták is 100-szor, hanem egyszer elhangzott egy tanulmány.
Egy mondatban, ugye az fontos, mert ugye több oldalas a tanulmány, és abból ti megtaláltátok ezt a mondatot. Ilyen rejtjeles üzenet.
Külföldi tőke beáramlás, 10 éve folytatódó gazdaságpolitikának a látható jövőbeli megágyazása, ha csak itt ugye a kínai vagy dél-koreai beruházókra gondolunk, az ugye az én vélekedésemben azt vetíti előre, hogy inkább a magasabb inflációs célok és a forint gyengítésének a hatásai fognak inkább érvényesülni.
Igen, próbáltam egyébként keresni így jobbról is egy pár elemzést, mert előző alkalommal az Origón azt hiszem találtam valami érdekeset, de most itt az elmúlt negyed évben tényleg csak annyi volt, hogy...
Hát nyár van, tudod.
Szurkolnak annyi. Igen. Az Origónál így szurkolás zajlik, hogy igazából minden egyes jó hírnél itt nagyon örülnek, és ők nagyon szeretnék azt, hogy tényleg azok, amiket a kormány így kitűzött célokat, ugye ezek nagyon sokszor, amik elhangzanak ilyen gazdasági konferenciákon, különböző vezetőknek a részéről, a kormány oldaláról azok sokszor célként fogalmazzák meg, így kellene lennie, Magyarországnak fel kellene zárkóznia, a következő pár éven ezt kellene csinálnia, akkor majd ezeket elérni. Tehát ezek azért nyilván persze jövőről van szó, eleve vagy feltételes módban történnek, de hogy nem tudjuk elmondani azt, hogy ezek a dolgok már így megtörténtek, és akkor ennek egyértelmű következménye lesz, hanem azt tudjuk elmondani, hogyha az a nagyon sok cél, az nagyon sok ígéret, amit a kormány kitűzött, ezek megvalósulnának úgy, ahogyan kitűzték, akkor az tényleg egy nagyon jelentős gazdasági fejlődést eredményezhetne az országban, ami még akár azt is hozhatná, hogy stabilizálódik így a forintnak a helyzete.
Tudunk következtetést vonni végérvényben a sok cikk elemzését követően?
Hogyha ezeket az ilyen fundamentális elemzéseket nézzük, akkor a rövid távon ez a teljes bizonytalanság, de nem számítanak arra nagyon, hogy így 400 fölé. Így ugrik az árfolyam alapvetően. Jó az árfolyam, hogyha valaki most szeretne váltani, akkor ez így oké. Hogyha kicsit hosszabb távra tekintünk, akkor igazából egyetlen egy dolog van itt ebben a sok elemzésből, ami alá szól, hogy erősödhet a forint, ez az MNB-nek javaslata, véleménye arról, hogy hogyan kellene állni a forint-euró árfolyamnak, meg a forintnak így a stabilitásának. Egyébként, hogyha nagyon le akarjuk csupaszítani, akkor minden más az inkább arról szól, hogy azért nagyon nem változott meg így a forintnak a pályája, most így bekerült egy ilyen durva EKG-jel a 2022-ben, 2023-ban így az árfolyamba, de hogy ettől függetlenül azért így elég egyértelmű továbbra is a trend, az nem látszik, hogy az max az, hogy van, aki vágyik arra, hogy megváltozzon a trend, de az, hogy egy új realitás, egy új gazdasági realitás lépjen volna, annak még azért egyelőre nincsen ilyen konkrét jele.
Igen, hát a vágy az kevés. Tehát a 3 hónappal ezelőtti mondandónk, rövid összefoglalónk az változatlan vélhetően, illetve még egy dolog, ami szerintem itt következtetésként levonható egy hallgatónak, vagy befektetni szándékozónak, hogy ezért az okok miatt is érdemesebb hosszabb távon gondolkozni egy befektetéssel, mert rövid távon ezek nehezen megjósolható szintek, vagy célok.
Még de fűznék két technikai elemzést, mert ugye ideig ilyen fundamentális dolgokról volt szó, hogy a gazdasági mutatókból mi az, amit itt ki lehet olvasni, de hogy a portfólión például megjelent augusztus 9-én szerintem egy egészen jó elemzés, majd bevágjuk, nagyon jó kép van arról, hogy technikai oldalról van az úgynevezett 200 napos mozgó átlag, ami egy ilyen nagy becsben tartott, nagyon elismert technikai elemzési kiindulópont. Ez a 2023 elején beköszönt ez alá az árfolyam, tehát hogyha alatta van, 200 napos mozgó átlag alatt van az árfolyam, akkor arra számítunk, hogy továbbra is gyengül, ha fölötte van, akkor pedig továbbra is emelkedik, és ez a mozgó átlag, ez így megtámasztja, illetve ellenállást, támaszt és ellenállást képez az árfolyamból. Amikor beesett alá, akkor megpróbált többször így fölfele emelkedni a forint, és akkor ez a 200 napos mozgó átlag így többször ellenállást képezett neki, és visszalögdöste, és 2023. július legvégén, augusztus elején viszont áttörte a mozgó átlagot, és most már nem föntről tartja, hanem alulról, tehát most már igazából ez szerint inkább egy trend, egy emelkedő trend indult meg, és inkább arra lehet számítani, hogy a technikai elemzésnek ezen pontja inkább a forintnak a további gyengülését, az euró-forint árfolyamnak az emelkedését támasztja. És akkor még egy dolgot hadd mondjak, ez már tényleg a jövőbe tekint, mert hogyha valaki rákeres arra, hogy euró-forint, angolul rákeres euro forecast így a Google-ben, akkor az első oldalon rögtön kijön a Wallet Investornak egy elemzése arra vonatkozóan, hogy 5 év múlva mire számítanak, 2028. augusztus 5-ére azt mondják, hogy 472 forint 5 fillér lesz az eurónak az árfolyama.
Én 473,5-re tippeltem, de így nagyon egybevág az én gondolataimmal, úgyhogy örülök, hogy így gondolják a technikai elemzők is.
Ők azt mondják, hogy ha ez bejön, akkor 5 év alatt 22,3%-ot fog majd gyengülni a forint. Ha valaki 100 eurót vásárol, akkor annak az értéke és ennyivel fog nőni 22%-kal, hogy a forintra majd ezt visszaszámoljuk.
Akkor most megveszi a 100 eurót, akkor van 38 ezer forintja, és akkor lesz majd neki 47 ezer, mennyit mondtál?
Igen.
47.200 forintja. Jó, én elégedett vagyok maga az adás dinamikája, tartalma, vázlatpontjai szerintem kellő áttekintést nyújtottak a hallgatóknak, nézőknek arra vonatkozóan, hogy merre tart az euró-forint párharca. Hát én mindig azt szoktam mondani, hogy érdemes így jól rázumolni közelítve az eurhuf árfolyamára, és akkor látunk egy ilyen EKG görbét, amit már Attila megénekelt, és akkor szép fokozatosan kifele görgetve a mínusz jellel eltávolodva az árfolyamtól, ki fog alakulni egy olyan kép, egy olyan trend, ami egyértelművé teszi a forint gyengeségét ezzel az erősebb devizával szemben, amit eurónak hívunk, és talán egyszer majd ebben a Kárpát-medencei szegletben is fizethetünk a sarki boltban ezzel a fizetőeszközzel. Köszönjük! Jó volt? Elég volt?
Hiszen szokták mondani, az euró bevezeti magát, nem?
Előbb-utóbb bevezeti magát, vagy autóval, vagy más módon, de itt lesz. Már itt van, nem? Hát már most is erről beszélünk folyton.
Hát röviden tömören, hogyha valaki tényleg megnézi ezt a nagy grafikont, akkor egy laikus is eldöntheti, hogy mi a trend.
Az 5 éves tudja dönteni, hogy merre tart. Igen,
igen. Igen, hogy merre van a trend.
5 éves gyerek az egész élete alatt, vagy 5 év alatt tudja, hogy mi történt az euró-forint kurzussal, úgyhogy most érdemes váltani. Köszönjük szépen a figyelmet, nem sokára újra jelentkezünk, a Pénzbeszél Podcast stábja mindenkit nagy szeretettel köszönt és üdvözöl a viszontlátásra, a viszonthallásra.
A viszontlátásra.
A viszontlátásra.
Ez volt a Pénzbeszél, az Investmentors podcastje. Ha tetszett, iratkozzon fel ön is, hogy ne maradjon le a legújabb felvételekről.